mennyei atyánk, csodálatos Isten vagy, messze a fölött, amit mi el tudnánk képzelni. Ember olyat, aki és ami te vagy, soha ki nem találna. Te vagy a mindenható Úristen. Te vagy az, aki kezdettől fogva létezel, és akinek se vége, se kezdete. Minden tudsz, minden előtted van, semmi sincs rejtve. Az összes lehetőség, az összes választásunk következménye, lehetséges következménye, minden előtted van. Nincs titok. Nincs titok a szívünkben, amit ne látnál nyilvánvalóan. Te vagy a mindenható, minden tudó Isten. Mindenütt jelen vagy. Itt vagy most ebben a pillanatban. Ott vagy, amikor elrejtőzünk, és ott vagy, amikor keresünk. Te vagy a mindenütt jelen való Isten. Te vagy az Alfa és az Omega. Tőled ered minden, és hozzád tér vissza. Tőled, általad és érted van minden. Csodálatos ez, nem is értjük, hogy lehet ez. Semmi sem értelmetlen. És a mi életünkben minden összedolgozik a jóért. Mert te úgy határoztál, mert te így csinálod, mert te nagyon-nagyon szeretsz minket. Minden részlete az életünknek ismert előtted. Minden gondunk, minden fenyegető körülmény, minden örömünk, minden kérésünk, minden vágyunk. Minden ismert előtted, és semmivel sem vagy közömbös. Te vagy a minden kegyelem Istene. Te vagy a szerető Isten, aki önmagadat adtad áldozatul, és önmagadat adtad közben járóul. Nem csak egyszer, hanem egyszer s mindenkorra. Úgyhogy köszönjük, Uram. És kérünk téged Tamásért, hogy egy különleges módon szolgálj felé, érintsd meg a testét, a sejtjeit, az idegpályáit, és csak gyógyítsd meg őt, Uram, egy csodálatos, természet feletti módon. De még sokkal inkább kérünk, hogy vondd őt is, mint mindannyiunkat, közel magadhoz. Add, hogy megtaláljunk téged, mint az életünket, mint a végső megoldást, mint az egyetlen igazi célt, mint azt, akinél és aminél otthonra találunk, ahova vágyunk, ahol igazi, nagy-nagy életünk van, válaszaink a kérdésekre, természet feletti nyugalmunk, bölcsességünk, biztonságunk, olyan erőnk, aminek senki sem állhat ellen, olyan szelídségünk, amely nem akar ellenállni semminek. Ez az imánk, Uram, hogy a te felnőtt fiaid legyünk, áldott emberek, gazdagok, még ha szegények is, és szegények, még hogyha gazdagok is. Köszönjük, Uram! Csak töltsd be minket, csak áld meg ezt a közösséget. És kérünk mindazokért az emberekért, akiket valaha életünkben megérintettünk, láttunk, beszéltünk velük. Kérünk azokért az emberekért, akik jártak itt, és most nincsenek itt. Akik voltak, és nem is akarnak visszajönni, és azokért is, akik voltak, és vissza akarnak jönni. Áld meg őket, Uram, adj nekik tanítókat, adj nekik gyülekezetet, adj nekik érettséget, és leginkább önmagadat. És kérünk mindazokért, akik még nincsenek itt, és még nem is voltak, a barátainkért, a rokonainkért, az üzletfeleinkért, az autószerelőkért, a villanyszámlásért, a postásért, Uram, a szomszédainkért, bizony a szomszédainkért. Adj lehetőséget, hogy beszéljünk velük, és adj bölcsességet és bátorságot, hogy aztán helyesen szóljunk. Használj minket az életben. Olyan sok kedves, drága ember van, és olyan sok egyáltalán nem kedves és nem drága ember van, aki, ha megtér, mégis kedves és drága, ad, hogy elérjük őket, Uram. Nem is mi, hanem Te rajtunk keresztül. Ez az imánk. És a becsületességről pedig, hát, csak taníts minket, csak formálj belülről, szép lassan, vagy gyorsan, ahogy neked tetszik, Te nevedben, Krisztus drága-drága nevében. Amen. Amen. Úgyhogy jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Tényleg? Tényleg? Isten hozott jó reggelt kívánunk. Igen. Szeretettel látunk, Isten hozott. A kristálytiszta víz.hu-n, az, igen, mert üzletember, igen. Isten hozott. És kristálytiszta rizskók is van. Még ne vedd elő, mert megtámadjuk. Vagy együtt meg most?
Isten viszi azt az oldalt. Beírod a Google-ból, hogy üzletember találkozó, és első helyen van. Mitől?
Jó, nem baj. Ennél lesz még nagyobb gondunk is. Jól van. Én azt hiszem, hogy folytatjuk a becsületességgel. És nem emlékszem rá pontosan, hogy mi volt az utolsó, amiről beszéltünk. A miért legyünk becsületesekről ejtettünk már szót? Igen? Senki se figyelt, úgyhogy nem tudja. Azt a mindenit, ez tényleg Rizskó.
Ez remélem rajta van a felvétel.
Ezt tudod, a megfelelő szövegkörnyezet nélkül nehezen értelmezhető spirituális kijelentés. Igen, igen. Rendben. Miért legyünk becsületesek? Érintettük. Máté 6.24. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a mammonnak. És én azt hiszem, hogy kétféleképpen tudjuk értelmezni ezt a verset. Az egyik mód a saját szívünk hozzáállás, oké, tehát vissza, hármat vissza. Igazából egy Biblia verset helyesen csak egyféleképpen tudunk értelmezni. Viszont a saját kis előfeltételezéseink, a bűnös kis szívünk alapján, igaz, bizonyára valószínűleg többféleképpen tudjuk értelmezni. Tehát jövök, és ami bennem van, az szerint olvasok egy ilyen verset. És az egyik mód, ahogy a kicsit törvénykező, a kicsit farizeus ember értelmezi, az, hogy nem szolgálhatok két úrnak, vagy az egyiket szeretem, és a másikat gyűlölöm, vagy jó keresztény vagyok, és helyesen viselkedek, és a tetteimmel, az igyekezetemmel gyakorlatilag igyekszem Istent szolgálni, és ennyi. De, hogy ne szól erről is, de ha csak erről szól, akkor erről olyan sokat beszéltünk, nem leszünk többek, mint az a farizeus, aki bement a templomba, és azt mondta, hogy köszönöm, atyám, hogy nem vagyok olyan, mint ez a bűnös ember itt. Mert hogyha ha Isten csak annyit várna tőlünk, hogy belehúzzunk, és amennyire képesek vagyunk a külső megjelenés szintjén, a teljesítményünk szintjén, hozzuk létre azt a látszatot, minthogyha Isten szerint való emberek lennénk, akkor farizeusokat akarna. De ahogy az evangéliumokat olvasom, és Jézus kijelentéseit a farizeusok felé, nekem úgy tűnik, hogy Isten nem akar farizeusokat. Nem tetszik neki a farizeizmus. A farizeus az ember, aki megelégszik a külső teljesítménnyel, de abban állati jó. Az állatiért elnézést kérek. Rendkívül jó benne. Tehát, hogy ő az, akit kívülről megnézed, és azt mondod, ő a szuper keresztény. Bárcsak én is olyan lehetnék. De Ezt mondta Jézus, ha a ti igazságotok messze meg nem haladja a farizeusok igazságát, be nem mentek az Isten országába. A farizeus igazsága nem elég. Ez rossz hír. Főleg azért, mert hogy nézek egy farizeust, azt mondom, sose leszek olyan. Ezt nem bírom megcsinálni. És Jézus azt mondja, hogy ez nem elég. Úgyhogy ez a vers ennek a fényében miről szól? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ugye? A mammon, az anyagi javak, a természeti élet, a világi ragaszkodásaink, a világi kötődéseink, van egy családom, van egy munkahelyem, van pénzem, vagy nincs pénzem, és a gondolkodásom ezek köré csoportosul. Hogy élek, mit értékelek, mi szerint irányítom a szívemet? A mammon szerint. Őt szolgálom. Vagy Isten szolgálom, ugye? Ő az én uram, ő gondoskodik rólam, az ő értékrendje az, amit én elsődlegesnek tartok, és gyakorlatilag Isten szolgálom. De ez a szolgálat, ha csak a külsőségek szintjén jelenik meg, akkor egy nagyon jól mondom, ez egy jó szó? Felszínes. A farizeusok felszínes emberek voltak. A farizeusok kívülről lemeszelték a igen, és belül pedig semmi gondjuk nem volt a rothadó csontokkal. A tálat kívülről megpucolták, de belül nem zavarta őket, hogy koszos. Úgyhogy ha az én szolgálatom, ugye, Isten szolgálom és a mammon gyűlölöm, csak a külsőségek szintjén van meg, akkor egy dörzsölt képmutató vagyok. Ugye? Egy kép. Miről? Isten a szíveket vizsgálja. Úgyhogy a szolgálom Istent az a belső ember szintjén kell, hogy legyen. A szív szintjén, ahol az ő értékeit, az ő igéjét, az ő igazságát keresem először. És lehet, mert egy János, 8, 9, 10, ugye, arról beszél, hogy bűnös ember vagyok, és ez igazából benne van a képben. Isten nem csodálkozik, azt mondja, bűnös ember vagy, és hogyha nem mondod, akkor hazudsz, vagy engem teszel hazuggá. Ne viccelj, bűnös ember vagy, vald meg a bűnödet. Értse egyet velem, hogy mi a bűn és mi nem, és én megtisztítlak minden gonoszságtól. Szia, Judi! Úgyhogy az alapképlet az, hogy igen, vágyom Isten igazságára. Tényleg vágyom. Őt keresem, őt szolgálom, és elbukom közben. Én igen, az biztos, én elbukom közben. De megvallom. És lehet, hogy kívül látsz még foltot, de belül odaadtam Istennek. És ahogy telnek az évek, a szívem egyre tisztább. Olyan szinten, hogy egyre inkább csak egy dologra összpontosít, csak Krisztusra. Ő az én Istenem, ő az én külsziklám, ő a vezérelv, ő az, akit kérdezek, ő az, akit hallgatok. És ez a belső átalakulás, higgyétek el, kiütközik kívül is. De akkor az már nem képmutatás lesz, az már nem a farizeusok igazsága lesz, hanem egy szívből fakadó, egy Krisztus váltság művén alapuló, egy megkérdőjelezhetetlen, egy megingathatatlan igazság, ami abból jön, hogy hittem, és ő megigazított engem, és a maga igazságosságát tulajdonította nekem, és én ebben az igazságosságban élek. Mi közelnek a becsületességhez? A kérdés az volt, hogy miért legyünk becsületesek. Hát, ha valamiért, akkor ezért. Mert a szívemben Istent szolgálom. Ő előtte járok. És figyelj, lehet, hogy megítélhetsz a külsőségek alapján. Megteheted. Lehet, hogy azt mondhatod, hogy nem vagyok jó keresztény. De az a te dolgod. Azzal számolj el te Isten előtt. Én tudom, hogy reggel, amikor fölkelek, odaállok elé, és azt mondom, hogy itt vagyok. Nincs sok minden, amivel dicsekedhetek, de itt vagyok. És téged kereslek. És tölts be engem. És ha hozok egy döntést, akkor azt Isten előtt hozom meg azt a döntést. És azt mondom, Uram, fogalmam sincs, hogy jó döntése. Adj bölcsességet, vezess. És tudod mit? Akár jó, akár rossz, én ezt előtted hozom meg. Ha esem, akkor a te kezedbe esem bele. Hogyha hibáztam, javíts ki. Ha jó döntést hoztam, tiéd a dicsőség. És azon kívül egy nyomorult bűnös vagyok, egy gengszter. Csak nézd meg az előév Priusomat. Ez a felvételen nem lesz rajta később. Az Intelpóra mai napig is köröz engem. De Isten elrejtett. Viccelek. Többiek már tudják. Nem köröz, mert lefizettem őket is. És letettek róla. Tessék?
Nem eszel.
Igen. Maga mit nevetgél itt mellettem? És most nevetgélünk, de hogyha egy ember, akit az Interpol köröz, reggel odaáll Istennél, és azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram. Bocsáss meg, Uram. Bűnös ember vagyok. Vezess, változtass az életemen. Adj menekülést a múltamból. Akkor szerintetek az ő igazsága kisebb, vagy nagyobb a miénknél? Nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Ha Adolf Hitler, mielőtt öngyilkos lett, odaállt volna Isten elé, és azt mondta volna, hogy bocsáss meg, Uram, elfogadlak, mint a megváltómat. Akkor az ő igazság, hogy? Akkor utána nem lett volna öngyilkos. Ki tudja? Saul is öngyilkos lett. Igen, abszolút, tehát nem hiszek benne, hogy a keresztények öngyilkosok lesznek. Tehát a mennyei heaven tours-a nem létezik. Tehát azt gondolom, tehát Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, meghalni nyereség. De elvileg a keresztény nem bánná annyira, ugye? Tehát, hogyha igazán így gondolkozik, akkor azt mondja, hogy Krisztussal lenni mindennél jobb. De hogy melyiket válasszam, nem tudom, mert vágyom elköltözni, de az értetek való szolgálat miatt inkább itt akarok maradni. Úgyhogy a keresztény azt hiszem nem lesz öngyilkos, a szeretet miatt nem lesz öngyilkos. Lehet, hogy tele van a hócipője mindennel, és elfáradt, és azt mondja, hogy mint Illés, ugye, hogy vágyom meghalni. Én itt leülök, és meghalok. Elegem van. Téged szolgáltalak, Uram, és aztán menekülök, futok, nem eszem, nem iszom, elegem van. Senki sem maradt, már csak én vagyok, elegem van. Ez Illés, ugye az egyik hősünk. De aztán nem lesz öngyilkos, mert Isten szolgál felé, és megerősíti a gyengeségében, és vigasztalja, és... Okay. De Adolf Hitler, hogyha odaállt volna Isten elé, és azt mondta volna, hogy bocsáss meg, akkor lehet, hogy nem lett volna öngyilkos, sőt, lehet, hogy megúszta volna még a számonkérést is. Nem tudom, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ugyanúgy elkapták volna, és kivégezték volna, mint ahogy más háborús bűnöseket kivégeztek. És ez nem a tetteiknek az alul vagy felülértékelése, hanem az isteni kegyelem megkérdőjelezhetetlenségéről beszél. És hogyha a te bögyödbe nem fér bele az, hogy Adolf Hitler ugyanazt a kegyelmet kaphatta volna, mint te, akkor nem érted a kegyelmet. És nem vagy tisztában a saját állapotoddal sem. A farizeus az nem érti a kegyelmet. A farizeus azt mondja, hogy Adolf Hitler egy szemét, én meg jó ember vagyok. És fogalma sincs a saját szívéről. Fogalma sincs arról, hogy a szívének a mélyén mennyi gonoszság van, és hogy valójában a megfelelő körülmények között, a megfelelő hatás alatt, a megfelelő időben és helyen ő is képes lett volna elkövetni azt, amit Adolf Hitler. Nem, én soha. Igen, a mai éneddel nem. Persze, igazad van. De hogyha az ő életét éled, akkor én azt mondom, hogy nem sok választ el attól, az én teljesítményem szintjén. Úgyhogy, ha mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian teljesen elveszettek, hogyha a saját jogunkon, a saját teljesítményünk jogán mindannyian a pokolra kellene, hogy jussunk, akkor a farizeusi becsületességnek nincs sok értelme. Viszont annak, amelyik odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy téged választlak ma is, És akár kelek, akár fekszem, úgy értem, akár elesek, akár fekve maradok, akár felkelek, a te igazságodat keresem, akkor annak olyan gyümölcse lesz, ami Isten dicsőségére van. És azt mondtuk még, hogy ha nem vagyok becsületes a döntéseim szintjén, ugye az igazi tökéletességről beszéltünk múlt héten, és azt mondtuk, hogy a tökéletes az, amely betölti a rendeltetését. És a mi rendeltetésünk az, hogy Isten előtt járjunk, és fedhetetlenek legyünk. Emlékeztek? Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Ez volt az üzenet Mózes felé. Reggel fölkelsz, imhol vagyok, Uram, és megvallom a bűneimet. Folyamatosan, helyreállásban élek, és fedhetetlen vagyok. Kész. Ezzel tökéletes. A többi Isten dolga. A többi Isten dolga. Ha nem Isten dolga, akkor mégis farizeus vagyok. Na jó, de neked is törekedned kell rá. Az már benne van azzal, hogy Isten előtt járok, és fedhetetlenül élek. Ne viccelj. Minden gondolatomat, szavamat, döntésemet, tettemet megítélem, hisz másképp nem tudok fedhetetlen lenni. Nem tudok megvallásban élni. És Isten előtt vagyok. Kész. Ennél többet nem tehetek. Ha ennél tehetsz többet, akkor egy munkaprogramban élsz. Úgyhogy ha ez után úgy döntök, hogy szándékosan megmaradok a bűnben, szándékosan becstelen leszek, ez probléma. És ezzel igazából azt mondom, és ezt tanítja a könyvünk, hogy ezzel valójában azt mondom, hogy nem bízom Istenben. Azt mondom, hogy ha becsületes leszek, éhen halok. Nem lehet becsületesen élni. Nem engedhetem meg magamnak, hogy a szívemben vágyjak rá, és amennyire tőlem telik, tartsam magam Isten rendeléseihez, mert akkor rajta veszítek. De ezzel valójában azt mondom, hogy nem bízom Istenben eléggé ahhoz, hogy ezt megmerjem csinálni. És ezzel sincs baj. De ha végleg azt mondom, hogy nem lehet így, akkor ezzel valójában azt mondom, hogy Isten nem is gondoskodik rólam. Azért nem élhetek becsületesen, mert Isten nem gondoskodik az övéiről. Ha gondoskodik, akkor miért ne lehetnék becsületes? Hát azért nem lehetek, mert nem gondoskodik. Lehet, hogy másról igen, de rólam nem. És ez az az üzenet, azt gondolom, ami nem dicsőíti Istent. Tehát ha az én életemet nézik az angyalok, démonok és szent angyalok, és azt látják rajta, hogy ez az ember a maga harcát harcolja, mert nem hisz benne, hogy Isten harcolja az övét, akkor ez az az üzenet, amely nem dicsőíti Istent. A démonok is azt mondják, hogy Isten tojik ránk. És te is azt mondod. Akkor végülis mi egyet értünk. Oké. A második, amit itt a könyv mond, hogy a becsületesség az a szeretetünknek egy megnyilvánulása. Szerest fele barátodat. Ugye János 13:34, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Aztán János 15, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János 3:16, abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. És mind a három vers a szeretetnek az isteni mércéjét adja nekünk. Azt mondja, hogy szeressétek úgy, ahogy én. Nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És ugye az utolsó úgy volt, hogy tartozunk azzal, hogy mi is életünket adjuk testvéreinkért. Tehát az isteni szeretet az egy önzetlen szeretet, egy olyan, amelynek a motivációja nem az érdek, hisz képes mindent odaadni a másikért. Nem feltétlenül adod a mindent. Tehát, hogy oké, ha én szeretem a Pétert, ez nem jelenti azt, hogy minden vagyonomat nekiadom, az időmet nekiadom, tehát de ha teszek valamit, akkor azt nem azért teszem, mert féltem az életemet, vagy, oké, világos, tehát, hogy hajlandó vagyok akár ezen a szinten is engedelmeskedni annak a szeretetnek, amely Istentől jön felém, bennem megmarad, és működik rajtam keresztül. És ez egy olyan, amely az életét adja a barátaiért. Úgyhogy, ha én nem verlek át, vagy a magam kárán a te javadra becsületes vagyok, akkor ez mi, ha nem ennek a szeretetnek az egyik megnyilvánulása? És ha azért teszem, mert jó fiú akarok lenni, akkor a hajamra kenhetem. Akkor az a farizeus becsületessége. Lehet, hogy a csendes farizeusé, aki csak Isten előtt farizeus. Ugye azt mondom, hogy hát az olia púpa hátamra, de hát csak hogy lásd, hogy milyen jó fiú vagyok, megadom neki. És oké, Isten fog ezzel bánni, ez jobb a semminél, de az igazi lényeg az az, hogy atyám, annyira szeretsz engem, hogy megváltoztam. Én is szeretem magamat, úgy értem, azt sokra tartom magamat, mert te sokra tartasz. És aztán ránézek a Zolira, és azt látom, hogy ő is a te fiad. És ő is ugyanolyan értékes, mint én. És nem tudom, hogy van ez, de szeretem őt. Hogy tehetném meg, hogy átverem a fiadat, a testvéremet, miközben szeretem? Ez sehogy nincs a helyén. Nem verem át. Becsületes akarok lenni. Becsületes vagyok. És ez azt hiszem, hogy ez nagyon igazi. És ja. Lássuk. 1 János 3:11-től. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt és meggyilkolt a testvérét. Ezt értitek? Tehát hogy jön ez a két példa össze? Szerintem ezt Isten elszúrta. Tehát, hogy fogja magát, azt mondja, hogy szeress, ez az üzenet szeretet, és aztán egy gyilkossal hasonlít össze. Nem túl szélsőséges ez az összehasonlítás? Tehát szeres, de ne úgy, mint Káin. Ne viccelj, Káin gyűlölt. Megölte a testvérét. Tehát miért nem valamilyen átlagos emberrel hasonlítasz össze? Tehát olyan veszélyes az én állapotom, hogy azonnal ezt a két példa van csak, hogy szeres vagy Káin? És úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy igen. Igen, mert az istentelenség, a gonoszság. Tehát ez a két motivációval, vagy én vagyok a motiváció, önmagamra nézek és önmagamból adok, és akkor ott vagyok, ahol Káin van, vagy Istenre nézek, és akkor szeretek. Igazán. És a kettő között csak kulturális átmenet van. Káin, aki jól nevelt, és mégse öli meg Ábelt, holott szeretné. Ez vagyok én. Ugye ott ülök a dugóban, bevág elém valaki, és Káin nem veszi elő a pisztolyt, mert nincs neki. Meg ha lenne, lehet, hogy akkor se venné elő, mert fél, hogy letartóztatják, de ott legbelül, ott látja, hogy előveszi és lelövi. Sima ügy. Mert ha rám nézel, az én természetemre az csak az ennyire képes. Oké, ki vagyok én fényezve, meg vagyok én nevelve, a régi bűnös természetem is aranyos, egy ideig. És csak a nyomás nagyságának, vagy a nyomás hosszának a kérdése, hogy összeroppanjon a rendszerem, és kijöjjön az állat, aki ott van belül. Azért járnak ide egyre kevesebben, mert tudják, hogy ilyen vagyok. És nem akarják kivárni, hogy ez megtörténjen. Vagy esetleg azért, mert rájöttek, hogy ők is ilyenek. De ezzel nincs baj, mert ezt az embert szereti Isten. Ezért az emberért halt meg. Neki adott teljes kegyelmet és teljes igazságosságot, úgyhogy önmaga mellé ülteti. És azt mondja, hogy ő az én fiam. Ha engem akartok látni, őt nézzétek. Kit a Schlingloffot? Azt. Kit az Ildit? Azt. A Vilmost? Azt. Hogy lehet ez úgy, hogy a magam igazságát adtam neki? A jogállapotod egyenlő Krisztuséval. Az érettséged még nem. Rendben. Még dolgozik rajtunk. és aztán az örökké valóságban is. De a passzusod, passport pite, szolkontrole, az úgy mehetsz be, mint Jézus. Tehát vagy ő benne élek, és szeretek, vagy önmagamban, és Káin kategóriájában vagyok, egyfajta kulturális fékkel. Olvassuk tovább. Azt mondja, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg? Erre én is kíváncsi vagyok. Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Észrevettétek, mekkora konfliktus van a kegyelem hívő és a törvényeskedő hívő között? Az igazi farizeus és a hívő szabadsága között? Káin istenfélő ember volt. Ne viccelj, áldozatot vitt Istennek. Melózott, megművelte a földet, és a verejtékével szerzett, a munkájával szerzett, a kemény küszködéssel létrehozott igazságát hozta Istennek, az önigazságát. Ő döntötte el, hogy milyen módon lesz elfogadható Isten előtt, olyan módon, hogy majd megdolgozik érte, és a gyümölcsöt, amit az ő munkája eredményezett, fogja bemutatni Istennek. Mi ez, ha nem a farizeus hozzáállása? Én jó keresztény leszek, én megfegyelmezem magam, én belehúzok, én megfegyelmezem a családomat is, a gyerekemet is, és a fegyelem rendben van. De én csinálom, és aztán bemutatom Istennek, mint nézd meg, milyen ügyes voltam, ismerj el engem. És mit csinált? Isten nem nézett Káin áldozatára. És a másik múja testvére pedig, az az Ábel, az meg egész nap csak lógatta a lábát, csak feküdt a napon, terelgette a birkáit, nem csinálta semmit, az egy lusta, igazából én Káin, ahogy néztem Ábel életét, komolyan aggódtam érte. Hogy mi lesz ezzel a gyerekkel? Aztán fogja magát, levág egy birkát, oda teszi az oltárra, és ugye Isten elé, és Isten elfogadta az ő áldozatát, és az enyémet nem. Ennek a lusta, mi haszna, semmire kellő, Ábelnek, ebben aki mindig azt mondogatta, hogy Ádám is azt tanította, hogy Isten hozza rendbe a dolgokat, hogy Isten vágta le azt az állatot, és betakart minket, és aztán ugyanúgy szeretett minket, és csak azért űzött ki az édenkertből, hogy nehogy együnk az élet fájáról úgy, hogy bukottan örök életünk legyen, és hogy mindig csak ezt hajtogatta, hogy kegyelem, kegyelem, meg engedelmesség. Mert hogy Isten tanította neki, hogy állatáldozat. És ő csak engedelmeskedett. Azt mondta, hogy én úgy leszek igaz, ahogy Isten mondta, hogy igaz lehet egy ember. És egy ember úgy lehet igaz, hogy véráldozat van. Helyettesítő áldozat van. Nem, és a kegyelem hívő miben hisz? Krisztus meghalt a bűneiért. Volt egy áldozat, és ő ajándékba kapta az igazságát. És bemegy a szombatnapi nyugalomba. Törekszik bemenni. Igyekszik bemenni. Ugye igyekezzetek bemenni a nyugalomba. És aki nem megy be, az bajban van. És a farizeus, ugye ő nem megy be. A farizeus dolgozik. A farizeus maga érdemli ki az elismerést. Miközben ez lehetetlen. Ugye ez a lényege az egésznek. Az emberi jóság nem elég Istennek. Az emberi jóság gyümölcsként jelenik meg akkor, amikor az ember elfogadja Isten jóságát. És az akkor már nem emberi jóság, hanem gyümölcs, amit a Szent Szellem terem meg rajtunk. Úgyhogy miért ölte meg Káin Ábelt? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az övé pedig igazak. És mert gyűlölte. Gondolj bele, egész életedben farizeus voltál. És tényleg nagyon jól csináltad. Tehát igazi, tüchtig keresztény. És aztán odaállsz Isten elé, és Isten azt mondja, hogy nem ismerlek. Te ki vagy? És aztán jön a hülye szomszédod, akiről meg voltál győződve, hogy alkoholista, és sose láttad a templomban, de megtért. És stikában olvasta a Bibliáját is. Sőt, ahogy tehette, még gyülekezetbe is járt. De a lényeg az az, hogy hitben élt. És őt meg elfogadja. Gyűlölet, düh, harag. Megölöm. És ezt csinálta Káin, megölte. Megölte Ábelt. Ne csodálkozzunk, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. És megjegyzem, hogy a világnak az újján nem született vallás is része. Oké, tehát a világ nagyon is vallásos. Tehát ne gondoljátok, hogy a világ az ateizmus. Nem, dehogy is. Nem, hogy dehogy is. Az ateizmus egyre kevésbé hatékony eszköz a világban, egyre spirituálisabb mindenki. De a spiritualizmusnak más formái, mint az eredeti. És hát tudom, ez egy vérlázító üzenet. Nemrég meg is állok. Nemrég volt egy osztálytalálkozónk, és mondtam a gimnazista évfolyamtársaimnak, hogy teológus internetmarketing szakember vagyok. Aztán mondták, mi vagy te? Mi ez? És hát nyilván beszélgettünk. És volt az egyik anno legjobb haverom, azt mondta, hogy engem nem kell, hogy meggyőzzél, én hiszek Istenben. És együtt ott győzködtük a többieket. Nem is kell győzködni, mert az emberek így nyitottak voltak, és ja. Tehát részben elfogadóak, részben pedig felszínesen, tudod, ilyen, milyen érdekes bogár vagy te, és aztán tovább léptek. De a lényeg az, hogy a barátomnak nagyon nehezen ment bele a bögyébe, hogy nem minden spirituális üzenet igaz. Tehát azt mondja, figyelj, nem lehet, hogy 1 milliárd hindú tévedjen. Szóval figyelj, nem lehet. Tehát nem lehet, hogy... Tehát figyelj, a kereszténység az csak egy kis része. Jó, körülbelül 1 milliárd kereszt, 800 millió keresztény van a Földön. Az jó sok, oké, mint a többi világvallás. Jó, egyike a nagyoknak. De figyelj, nem mondhatod, hogy a másik 6 milliárd téved. Hát ne viccelj. Ez nem lehet igaz. Ezt Ildi érti. Ahogy?
Nem te mondod, Isten mondja.
És a következőt kérdeztem tőle, figyelj, én azt hiszem, hogy te egy nagyon jó ember vagy, és te hiszel az emberi jóságban, te hiszel az emberi őszintességben, te egy igazságkereső ember vagy, azt hiszem. De szerinted, ha itt most ezt a 30 embert megkérdeznénk, úgy komolyan, hogy hányukat érdekli az igazság? Tehát nem az, hogy tudod, most mennyi a számla, mert akkor érdekli, hanem úgy unblock, hogy tehát szerinted hány embert izgatja az, hogy spirituálisan mi a valóság? Nem az, hogy mibe született bele, mi a vallása, mert szerintem mindenki azt mondaná, hogy keresztény vagyok. De hány éli ezt? Hány kérdezte meg valaha életében, hogy ez valóság-e, vagy csak a szüleimnek a hülye szokása, amit én is átvettem? És azt mondja, hát valószínűleg talán csak mi ketten. Oké, szerinted a többieknek mennyire nehéz vagy könnyű beadni bármit? Hogyha az vonzó, ha az működik, ha az csiklandozza a fülét, hogyha az hasznos egy ideig. Szerinted létre lehetne hozni 3-4 csoportot itt, akik más-mást hisznek, úgy, hogy mi találtuk ki a filozófiát, és tudjuk, hogy totál hülyeség mindegyik. Szerinted meg lehetne csinálni? Szólja meg. Meg. Reklámszakember a fickó, úgyhogy tudja. Mondom, figyelj, az igazság az nem demokrácia kérdése. 1 + 1 nem attól 2, hogy mi megszavazzuk. És figyelj, nekünk nem attól van igazunk, hogy mi vagyunk. Tehát most vigyázz, tehát hogy én objektív vagyok. Tehát lehet, hogy mi be vagyunk csapva, és nincs igazunk. Ezt most, tehát ez, most nem ezen a szinten tárgyalunk, hanem azt mondom, hogy kell, hogy legyen igazság. Valakinek igaza kell, hogy legyen a többiekkel szemben, vagy mindenkinek tévednie kell, és lehet, hogy senkinek nincs igaza. De az nem lehet, hogy ugyanarról a spirituális tényről öten, ötfélét mondjanak, és mindegyiknek egyformán igaza legyen. Ez a mi világunkban egy nem létező kategória. Ugye a valóság, amit Isten hozott létre, úgy lett megteremtve, hogy az ellentétek kizárják egymást. Vagy itt vagyok, vagy ott. És lehet, hogy sem itt, sem ott, hanem amott, de az nem lehet, hogy itt is vagyok, meg ott is. Egy meg egy, vagy kettő, vagy nem annyi. De nem lehet kettő is, meg három is. Ilyen a valóságunk rendje. Úgyhogy ha ebben a világban valaki azt állítja, hogy két-három egymásnak teljesen ellentmondó állítás egyszerre igaz, az nem él ebben a valóságban. Most figyeljetek, a hinduizmus, a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám gyökeresen ellentmondó üzeneteket hordoz. Csak az az ember mondja, hogy ez összeegyeztethető, aki egyiket se ismeri rendesen. Tehát gyökeresen ellentmondó. És tudom, azért keverik össze, leginkább a keresztények azért keverik össze könnyen, mert a kereszténység üzenetét sem ismerik. Tehát azt hiszik, hogy a Biblia üzenete ugyanolyan, mint a Koráné, legyél jó ember, tartsd be a könyv parancsolatait, az nagyjából ugyanolyan, és el vagy fogadva. De ezt a Biblia sose mondta. Ez a világi kereszténységnek az üzenete. Miért? Mert ezzel össze lehet mosni az egészet. És ha jobban megnézed, valójában két hit van. A keresztény hit és a nem keresztény hit. A nem keresztény hitek azok mind összeegyeztethetőek. Kivéve a kereszténység. Miért? Mert Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Fiúk, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nincs sok út, ami az atyához vezet. Egy van. De ez nem megy bele az ember bögyébe. Ez túl radikális. Ez túl sokkoló. Ez túl veszélyes. Figyelj, itt egy ember az igazság véres kardját hordozza körbe. Tehát mert az baromi kényelmes, hogy mindenkinek igaza van. Mindenkinek igaza van. Mindenhol van egy kis igazság, összeszerelem, és egyben jó lesz. Én nem választok. De most ne haragudj, nem, kicsit gúnyos vagyok, és szégyellem is magam, de azért megcsinálom. Én nem választok, nem kell választani. Életem végéig nem választok. Mindenből egy kicsit. Én nyitott vagyok. Nyitott vagyok. Te ki vagy? Én vagyok egy gyerekszeplősítő. Gyere be, majd játszhatsz a kislányommal. És te ki vagy? Én egy tömeggyilkos vagyok. Gyere be, nálunk elleszel. Te ki vagy? Én vagyok, jó ember vagyok. Gyere be, veled is beszélgetünk. Én nem választok. Nekem minden belefér. Biztos? Baromi kényelmes, mert nem kell felelősséget vállalnod. Miért nem szeretsz választani? Mert ha választottam, akkor erre azt mondom, hogy nem. Figyelj, erre azt mondom, hogy nem. Erre azt mondom, hogy nem. Erre meg azt mondom, hogy igen. És enyém a felelősség, hogy vajon tévedtem-e. Mert mi van, ha tévedtem? Mi van, ha ez a vallás, amit követek, nem az igaz vallás, és a másik volt az? Amikor minden belefér, akkor mindenbe nyúlok, és hát remélem, hogy összejön, tudod, elég ahhoz, hogy a végén a mennybe menjek. Csak a világ nem így működik. Vagy a következő reinkarnációhoz gyűjtök néhány jó pontot. De mi van, ha nem reinkarnálódsz? Jó, és mi van, ha igen? És neked ez belefér? Orosz rulett játszunk? És tudod, 50-50% azt mondod, akkor teszünk a hat lövetű forgótárba hármat, megpörgetjük, és tessék, húzd meg a ravaszt. Így akarsz élni? Ez a felelősség? Szerinted ez a felelősség? Mert ezt csinálod? Oké, ha reinkarnálódsz, legyél biztos benne. És nekem tetszett, én körülnéztem, mondták, hogy reinkarnálódsz, király, nagyon jó, van még egy esély, tök jó. Még egy kört megyünk, izgi, de jó. És aztán így gondolkoztam, hogy is mi van, ha mégse. És ezt a kis kellemetlen kérdést fel kell tennem, hogy lehetek biztos benne, hogy reinkarnálódom. Tehát honnan, te, aki ezt tanítod nekem, és tetszik, tök jó, Te honnan tudod, hogy a természet feletti struktúrája, lényege, valósága tényleg olyan, hogy az ember reinkarnálódik? Tehát honnan tudod ezt? Hát csak nézd meg, amikor regressziós hipnózisban kikérdezel valakit, emberek megszólalnak olyan nyelveken, amiken soha nem beszéltek azelőtt. Sőt, olyan ősi nyelveken, amik kihaltak. Tehát ma már senki nem beszéli őket a Földön. Na? Wow! Azt a mindenit! Király! Hát figyelj! Ah. Fú, ez természet feletti. Ez egyértelmű. Ez az. Hű. És másnap kicsit zavartan ébredek, mondom, oké, de attól, hogy ez természet feletti, attól még biztos, hogy igaz? Tehát úgy értem, hogy az egy elég naív elképzelés, hogy a természet feletti, hogy a természet feletti az egy homogén. Na de, Cili, több toleranciát várunk. Azt mondja, hogy oké, tehát honnan tudom, hogy ez most mit jelent? Mert ugye van egy tény, a tény az az, hogy emberek megszólalnak ősi, kihalt nyelveken, de ez annak a bizonyítéka, hogy amit aztán mondanak, az teljes egészében megfelel a valóságnak. Tehát mondjuk bekapcsolom a Budapest rádiót, és megszólal. És ez azt jelenti, hogy garantáltan igaz, ami elhangzik rajta? Oké, honnan jön az az idegen nyelv? Milyen magyarázatok vannak erre? És például az egyik magyarázat az az, hogy a spirituális tér körülöttünk nem homogén. Tehát nem csak egy darab Isten, vagy egy darab karma, vagy nem tudom mi a szösz létezik, hanem több lény szabad, mert ugye ez is megfigyeljük, tehát, hogy a Péter orrba vágja a Tamást. Az én voltam? Engem fogtok vádolni emiatt? Miért nem?
Mert nem hallottuk.
Mert neki szabad akarata van, és azt csinál, amit akar. Ugye ezt mi ismerjük, ezt a jelenséget. Mi van, ha a szellemi világban is vannak lények, akiknek szabad akaratuk van, és azt csinálnak, amit akarnak? És ha már két ilyen lény van, és az egyik nem Isten, akkor nem lehet az, hogy az a másik lény tehet arról, hogy az ember megszólalt egy óhéber nyelven. És megjegyzem, hogy a Biblia ezt tanítja, hogy az emberi történelem során végig szabad akarattal bíró szellemi lények éltek párhuzamosan az emberrel a Földön, angyalok, bukott angyalok, akik az egész emberi történelmet végignéztek, akik beszélték az ősi kihalt nyelveket, és akiknek tökéletes céljuk, abszolút céljuk hatalmat szerezni az ember felett, birtokba venni hasonlóan, mint ahogy Isten birtokba akarja venni az embert, idézőjelbe téve, hisz a szabad akaratát mindig tisztelni fogja. Abszolút biblikus, hogy az embernek őriznie kell az akaratát, az értelmét, a lelkét a külső befolyástól. Isten sem lépi át a szabad akarat küszöbét, viszont az ördög igen. A démoni megszállás a nem keresztény vallásokban, tehát a megszállottság, mint olyan, mint állapot, a befolyásolhatóság, mint állapot, egy cél. Hogy a sámán mit csinál? Transzba táncolja magát. Miért? Hogy az akarat és az értelem kapuőrei félreálljanak, hogy az a démon, akivel ő kapcsolatba akar lépni, könnyedén beléphessen az ő tudatában. A mély hipnózis nem az a tudatállapot, ahol az akarat és az értelem kapui ki vannak nyitva? És egy démon, aki beszéli az óhébert, és nem tudom melyik ősi nyelvet, egyszerűen odalép és megszólal azon az emberen keresztül. Nem lehetséges ez? Akkor honnan tudod, hogy reinkarnálódunk? És figyeljetek, olyan jogi történelmi bizonyítékai, olyan objektív bizonyítékai a szellemi világ miben létére, mint nekünk, senkinek nincsenek. Tehát én ezt megkérdeztem a hindutól, a Krisna tudatú embertől, a buddhistától, olvastam a könyveiket, talán nem olyan mélyen és kimerítően, mint ahogy ők, de nem is támasztják ezt az igényt, hogy ők bármit bizonyítsanak. Ők azért hisznek, mert ez egy öreg könyv. A Védák könyve régebbi, mint a Biblia. És attól igaz. Tehát én leírok egy hazugságot, és az régebben lesz leírva, mint egy igazság, és akkor attól az igazzá válik. Nincsenek objektív bizonyítékaik, de nekünk vannak, ugye? És a helyzet az, hogy az a könyv, a Biblia, amit igazolni tudunk, hogy a Teremtő Isten kijelentése, az egy olyan kijelentést, illetve sok olyan kijelentést tesz, amely kizárja az egyéb vallásokat. És vigyázzatok, itt megint van egy, átessünk a ló túlsó oldalára. Minden vallás, minden kijelentése hazudik? Dehogy is, hát ne viccelj, dehogy is, sőt, állati nagy bölcsesség van bennük, sőt, néha értelmesebbek, mint a kereszténység üzenete elsőre. Nem, hogyne? Tehát létezik igazság a Biblián kívül, hogyne? Az, hogy egy meg egy kettő az igaz, és az sincs benne a Bibliában. Tehát, de a végkövetkeztetés, a kijelentés Istenről, az életünk értelméről, a szellemi üzenet, az csak a Bibliában helyes. És nyilván, hogyha egy vallás életben akar maradnia, akkor 80-90%-ban a Bibliához kell igazítania magát, különben olyan ellentmondásokba keveredik a valósággal és az emberi tapasztalattal, hogy az emberek csalódnak benne, mert hát ez egy tarthatatlan vallás. Ugye? Tehát a legtöbb vallás nagyban igazat mond, és a lényegben hazudik. És ez azért történhet így, mert 100 emberből jó, hogyha 1-2 keresi az igazságot úgy, hogy mindenáron az igazságot, még a magam kárán is. Nem a magam igazát, hanem az objektív igazságot. Én tudni akarom, mi a valóság. Én ennek a valóságnak, ennek a világnak a végső okát keresem, a Teremtő, mindenható Istent. Azt a valakit, aki a végső felelős mindenért. És nem elégszem meg semmivel, ami ennél kevesebb. Ezt 100 emberből jó, hogyha 1-2 gondolja így. És a többieknek pedig a szellemi világ démonok, akiknek célja a hatalom megszerzése, a többieket megetetik. Megetetik keresztény vallással is, ugyanolyan jó, tök jó. Legyél katolikus, és hidd azt, hogy azért jutsz a mennybe, mert templomba jártál. Tökéletes, nagyon jó! Éljen Jézus, éljen Szűz Mária, éljen mindenki. Csak Krisztus, mint megváltó, ne jöjjön elő. Mert akkor megtértél, és örök életed van. De ha nem tértél meg, akkor lehetsz egész életedben keresztény, és pokolra jutsz. Ámulatos. Ezért mondja Jézus, ugye, hogy az utolsó napon sokan mondják majd, hogy Uram, Uram, és én pedig azt mondom, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők, nem ismerlek titeket. Ki mondhatja Jézusnak azt, hogy Uram, ha nem egy keresztény ember? Más nem mondja. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Úgyhogy neked választanod kell. Egy meg egy az mennyi? Döntsd el! És ezért nem szeretik. Ezért szeretik az emberek a minden vallást. Minden út Istenhez vezet. Hát bizonyos értelemben igen, csak az egyik olyan, amilyen te nem szeretnél járni. Mert a pokol is Istenhez vezet, csak érintéssel. Ugye? A fehér trón ítéletnél találkoztál Istennel, és aztán adieu. Ez egyáltalán nem vicces, tehát, hogy... De... De ezzel befejezzük. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ, akár a vallásos világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Figyelj! Te honnan tudod, hogy átmentél a halálból az életbe? Hát, hogy megtértem. Na jó, de igazán honnan tudod? Ugye a szíved mélyén. És azt mondja, hogy azért, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az nem lehet biztos benne, hogy örök élete van. Jó, oké. Okay. De végül is igen. Végül is ezt írja. Figyelj, olvasom tovább. Mert azt mondja, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Oké, tehát ha nem szeretem úgy a testvéremet, mint ahogy Krisztus szereti őt, akkor gyűlölöm, és ha gyűlölöm, akkor embergyilkos vagyok, és ha embergyilkos vagyok, nincs örök életem. Na most várj, ez azt jelenti, hogy elveszítettem az üdvösségemet, amikor meggyűlölöm a sofőrt, aki bevág elém? Nem, nem, ez életstílusként. Tehát ha az én életstílusom az, hogy hát én keresztény vagyok, de én úgy gyűlöllek titeket, hogy azt el sem hiszitek. Nem, én nem tűntök már el innen végre. Ha én életstílusként gyűlölök, akkor nem. Akkor, tehát, jó, rendben, megtérek, és eltelik fél év, míg Isten, egy év, két év, míg Isten kicsit átalakít, és közben gyűlölök. Persze, nem erről van szó. De ha keresztény vagyok, és gyűlölök, és ez az életstílusom, akkor János, 1 János 3 szerint jobb, ha elgondolkozom. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, mégis Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Itt álljunk meg egy pillanatra. Szóval ne szóval, hanem tettel. Mi a legnagyszerűbb bizonyság arról, hogy mi mások vagyunk, hogy mi Isten emberei vagyunk, hanem az, hogy szeretjük az embereket. Nem az, ami a szomszédodat, a barátodat, másokat is megfog, megérint, hogy te más vagy. És a másságod az nem bántó, hanem kedves, hogy szerető vagy. Hogy akár a magad kárán becsületes vagy. Nem mint farizeus, hanem szeretetből. És aztán lehet, hogy közben elítélem magamat. Mert igen, a teljesítményem nem hibátlan. De habár a szívem elítél, Isten nagyobb a szívemnél. És lehet, hogy nem vagyok egy szuperember, mint a farizeus, de igenis Isten előtt állok, elfogadom a szeretetét, és szeretek, ahogy tőlem telik. Uram, tisztíts meg! És igen, vétkeztem, igen, megbántottam a feleségemet, és Isten megvigasztal, és azt mondja, de sinem vagy. Jó irányba haladsz. Viccet ismeritek? Csiga mondja, jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Ezt már meséltem, ugye? Az a kedvenc viccem. Jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de nagyon jó, hogy ilyen lassan megyek. Aztán jön a róka, te, Csiga, miért olyan jó, hogy ilyen lassan mész? Mert rossz irányba indultam. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És ez pedig arról szól, hogy ha én Isten előtt élek, és még a szívem se szól hozzám rosszat, akkor valószínűleg Isten tökéletes akaratában vagyok, és bizalommal szólhatok előtte és emberek előtt. Hisz Isten előtt élek, ha valamit rosszul gondolnék, Isten kijelenteni azt, szólna. Nem szól, sinem vagyok. Így élek, micsoda nyugalom, micsoda szabadság. Ezt a farizeus utálja, mert a farizeusnak megvan a 600 valahány törvénye, és egész nap kecsöl, hogy betartsa. Nála nincs nyugalom, nincs szabadság, nincs hátradőltem. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedvesül előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő benne vagyunk, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Rendben. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket szerető emberekké. És elsőnek add, hogy elfogadjuk a te szeretetedet, és ezzel szeressük magunkat. Muszáj, hogy szeressük magunkat. Hisz te is szeretsz minket. Hogyan gyűlölhetnénk azt, akit te szeretsz? Ha te szeretsz engem, akkor én is tartozom azzal, hogy szeressem magamat. És ha szeretem magamat, akkor egyszer csak szeretni foglak téged is. Hisz én az vagyok, akit te szeretsz, és akit már én is szeretek, és aki úgy tűnik méltó a szeretetre, és aki méltó a szeretetre, az szeretni is képes. És szeretem Istent, szeretlek téged, Uram. És ha szeretlek téged, és szeretem magamat, akkor szeretni tudom a fele barátomat is, mint önmagamat. Úgyhogy csak add, Atyám, add nekünk, hogy elfogadjuk a szeretetedet, és megmaradjunk abban, hogy megtartsuk a parancsolatodat, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és megmaradjunk a te szeretetedben. És hogyha hallgatja ezt a felvételt valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint megváltóját, aki esetleg még reménykedik benne, hogy reinkarnálódik, aki azt mondja, hogy a megvilágosodást várja, aki azt mondja, hogy talán Allah megkönnyörül rajta. És hadd mondjam, hogy Allah megkönnyörült, Jézus Krisztust adta. Hadd mondjam azt, hogy a megvilágosodás egy döntésre van tőled. El kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És a reinkarnálódás helyett szüles inkább újjá egyetlen egyszer örökre, tökéletes boldogságban. És ez az, amit az evangélium Jézus Krisztus keresztáldozata kínál. Fogadd előtt, mint a megváltódat. Ő a válasz a bűneidre. Ő fizette ki az összes adósságodat. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Te vagy Isten, adj örök életet. És áld meg a földi életemet, amíg csak itt vagyok. Vezess, taníts, adj bölcsességet. Ez az imánk ma reggel Jézus Krisztus nevében. Ámen.